Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk és üzen nekünk, ami örökkévaló Istenünk ezen a mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerinti Szent Evangélium 5. részében, a 31-től 37-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból az 5. rész 31-től 37-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságom nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem embertől való bizonyságtételre, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és a világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a tettek, amelyeket átadott nekem az Atya, hogy teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy engem az Atya küldött el. Az Atya, aki elküldött engem, ő tett bizonyságot rólam. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ismerős az az alaphelyzet, hogy amikor a cselekedet eltér a törvényi meghatározottságtól, azt meg kell magyarázni még akkor is, ha jó. Ez történik Jézussal, aki meggyógyít a Betesda tavánál egy 38 esztendeje beteg embert, remélem sokan ismerik ezt a történetet a Szentírásból, és mikor meggyógyítja, azzal találja szembe magát, hogy kérdőre vonják ezt a beteg embert is, és kérdőre vonják magát Jézust is, ugyanis szombatnapon történt ez a gyógyítás. És ez a beteg ember, úgy ahogy mondta neki Jézus, amikor meggyógyította, felvette azt a beteg ágyát, a hordágyat, amin feküdt hosszú időn keresztül, a hóna alá is vitte magával, és amikor meglátták a farizeusok, megszólították, hogy szombatnap van, miért dolgozol? Ránézésre ugyanis testvérem olyan volt, mint egy költözés, vagy költözködés, az ember viszi az ágyat magával. És ez munkának számított, törvénybe ütköző cselekedet volt a farizeusi értékrend szerint. Miért teszed ezt? Kérdezték a farizeusok. Ettől a meggyógyult embertől, ő pedig válaszolt, hogy az, aki meggyógyított engem, ő mondta, hogy vegyem fel ezt az ágyat, és menjek haza. Ki az, aki meggyógyított téged? Ja, azt nem tudom. Itt az 5. fejezetnek az elején olvassuk ezt a történetet, és azt is, hogy Jézus rejtve maradt, nem fedte fel magát. A farizeusok azonban tudták, hogy ki volt a nagy gyógyító, és aztán Jézushoz is oda mennek, és rákérdeznek, amire Jézus mond egy olyant, amelyik még nagyobb botránkozás lesz, és pedig Jézus azt mondja nekik, nem olvastam ezt a verset, Jézus így szólt hozzájuk a 17. vers az 5. fejezetben, az én Atyám mindez ideig munkálkodik, én is. Az Atya munkálkodik, én is munkálkodom. Egy olyan szimbiózisról beszél, testvéreim, ami a látható dolgokat összeköti az Isten láthatatlan valóságával. És őszintén ez a hitnek, illetve az embereknek a nagy kihívása ma is, hogy igen, ott van az a láthatatlan Isten, akiről olyan sokat hallunk, valahol biztos, hogy van, mert beszélnek róla, csak éppen a jelen valóságát nem tapasztaljuk, ha úgy megjelenne valamilyen formában, alakban, vagy valami nagy csodában. És amiről Jézus beszél, testvéreim, az pontosan ennek a várakozásnak nem csak a feloldása, hanem az a bizonyságtétel, hogy használjuk a mai igénynek az egyik kulcsszavát, amivel Jézus elmondja, megszólal tehát, és Jézus ezeket mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. 19. vers. Amit láttok ti a saját szemetekkel megtörténni, láttatok itt a Betesda tavánál, meg láttok máshol is, amikor a vakok visszanyerik a szemük látását, amikor sánták, nyomorékok lábra állnak, amikor elesett életű emberek visszakapják a reménységüket, akkor a láthatatlan Isten gyógyító valóságát látjátok. Csak tudjátok, úgy van, testvéreim, úgy volt ez a Jézus korában, és ma is úgy van, hogy az emberek valahogy nem akarják összekötni. A mai világ különösen veszélyes, mert a mai világban meg akarnak mindent magyarázni. Nézzétek meg, mindenre van magyarázat, és annak az ellenkezőjére is. És nincsen elfogadás. Ez a világunknak az egyik nagy, hát nem mondom, hogy baja, de az egyik olyan feszültség forrása, amiben nincsen elfogadás, és ezáltal nincsen belenyugvás sem. És a kérdéseket ma az emberek nem azért teszik fel, mint akár Jézus idejében, hogy a törvénynek érvényt szerezzenek, hanem azért, hogy a saját elképzeléseiket valamiképpen igazolják. Jézus azt mondja, az atya cselekszik, én is cselekszem, én azt cselekszem, amit az atya cselekszik, én általam. Amit láttok megtörténni, láttatok megtörténni Jézus Krisztusban, a testben lett isteni gyermekben, az az Istennek a cselekedete. És ez megtörténik az embernek az életében. Azt is mondhatnám, ez az Isten megfogható jelenvalósága, testvéreim, egy kicsit szűkítem, ez a Biblia Istenének a megfogható jelenvalósága, mert az Isten képpel is, és az egy másik igehirdetésnek, vagy talán több igehirdetésnek a témája lehetne, nagy bajok vannak az emberek gondolkodásában. Tehát ez a Szentírás, a kijelentés Istenének a megfogható valósága, ami Krisztusban megjelenik. És testvéreim, ez egy szembesülési kényszer az ember számára. Hiszen ha így van, hogy megjelent az Isten is, megtapasztalható a láthatatlan Isten látható valóságban, itt a világban, akkor jön az a kérdés, amit Jézus neki is szegez a farizeusoknak, hogy eljött hozzátok az, aki a világosság útját megmutatta, keresztelő János, és ti nem hittetek neki. Pedig az Isten őt azért küldte, hogy tanúskodjon egy magánál nagyobb világosságról. Hiszen ő mondta, hogy nem én vagyok az, akit elküldött az atya, hanem jön egy hatalmasabb nála. És tudjátok, testvéreim, ez a szembesülés arról szól, hogyha az ember nem hisz ennek a megjelent, megtapasztalható isteni valóságnak, akkor ezt be kellene vallani. Csak a legtöbb ember gyáva ehhez. Vagy pedig nem mer kiállni és azt mondani, hogy én Istennek ezt a valóságát még nem ismertem fel. Igen, testvéreim, be kellene vallani, hogy sokszor nem látjuk, vagy nem is hisszük az Istent úgy abban a valóságában, ahogy megjelenik. Vagy be kellene vallani, hogy miért látja úgy azokat az eseményeket az életében, amik megtörténnek, gondolatjel közé teszem, azokat a csodákat, amik megtörténnek, mintha ez az életnek valami véletlenszerű történése lenne. Vagy magyarázza, ahogy már említést tettem róla, vagy pedig tagadja, hogy ennek isteni eredete lenne, és ezáltal tagadja az isteni jelenlétet a világban nagyon sokszor az ember. Pedig Isten épp azért öltött testet az egyszülöttben, a fiúban, hogy emberi módon bizonyítsa meg az isteni valóságát mi közöttünk. hogy lássuk, Isten itt van köztünk. Vannak testvérei csodák, vannak nagy csodák, természetfelettiek. Ez sem indít meg nagyon sok embert. De testvéreim, sok kis csodával van tele a világ, és ezek pontosan olyan csodák az isteni jelenlétről, melyek arról beszélnek, hogy Isten emberi módon van itt velünk. Tudjátok, néha egy szó egy helyén mondott. Egy simogatás. Vagy csak egy tekintetváltás. Néha az a tudat, hogy valaki imádkozik értünk. Valaki olyan imádkozik értünk, akiről nem gondolnánk, hogy imádkozik értünk. Egy megbocsájtási mozzanat. Egy előreengedés, egy mosoly. Egy közösségvállalás. Az életünk ezernyi hétköznapi csodája. És ezeket az ember vagy természetesnek tartja, vagy pedig tagadja ezeknek a csoda létét, vagy csoda jelenlétét közöttünk. Elmondtam azt a történetet, amely meghatározó az én számomra, és most néhány héttel ezelőtt, amikor Gyulafehérváron voltunk, újra eszembe jutott, sajnos a helyszínre nem jutottunk el. Egész fiatal lelkész voltam Dél-Erdélyben, a Zsír völgyén, amikor egy szombati napon mentem vissza az édesapámtól kölcsön kapott autóval, egy régi 1979-es 1003-as Dacia-val, ami hát műszakilag olyan volt, amilyen volt abban az időben. És éppen Gyulafehérváron, Gyulafehérvárnak a közepén, egy hirtelen fékezés révén az előttem lévő autóba belecsúsztam. És hát akkor mások voltak még a biztonsági rendszerek. Megsérült az autónak a hűtője. Amúgy egyébként békésen megúsztuk az egész balesetet. Koccanás volt, nem is baleset. Csak ez szombat délután volt, és nekem másnap szolgálni kellett volna két gyülekezetben ott a Zsírvölgyén, ahová vissza kellett volna érni, és szombat délután zárva volt már minden bolt. És ott álltunk ismeretlenül azon a Gyulafehérván, ahol most hallottuk, hogy nincsen 3%-nyi magyar sem a városban. 3%. És 201 néhány református egy 46 ezres városban. És ahogy ott álltunk és néztük az elfolyó hűtővizet, az öcsémmel ketten voltunk, egy biciklis bácsi jött utánunk, lelépett a bicikliről és megszólalt magyarul. Honnan jönnek? És mondtuk, hogy honnan. És mi történt? És elmondtuk, hogy mi történt. És azt mondta, van szerszámuk, hát akkor minden autóban volt egy egész szerszámos készlet. Ha ki tudják szerelni, jöjjenek el hozzám, mert az én szomszédom tud hűtőket forrasztani. Kiszereltük, elvittük, egy román bácsi volt, aki megforrasztotta ezt a hűtőt, és ennek a megszólaló embernek, aki egy Marosvásárhelyről származó magyar református ember volt, a felesége, emlékszem, rántottát csinált. És ott tettünk szombat délután az estébe hajló órán, amikor mindent visszaszereltünk, és éjfél tájra megérkeztem a szolgálati helyre. És testvéreim, azóta is gondolkodom, hogy emberileg nézve mekkora esélye volt százalékosan, hogy egy nagyvárosban, ahol a magyarság aránya 3%, ahol a reformátusság aránya 0, nem tudom mennyi százalékban mérhető, egy szombat délután, amikor minden zárva van, valaki megáll kérdezés nélkül, lelép a bicikliről, és egy olyan sor, aki áll meg, akinek a szomszédja ráadásul még autóhűtőket is tud forrasztani. Nem tudom, értitek? Csodák. Statisztikailag nulla. Vagy nulla felé konvergál ez az egész. És az Isten mégis megteszi, megadja ezt a csodát, mert az Isten itt jár közöttünk. És ez nem azt jelenti, testvéreim, hogy az életünk minden szokatlan eseményében Isten egy-egy csodával jönne úgy hozzánk, hogy ebben keresnünk kellene valami földön túlit, hanem azt jelenti, testvéreim, hogy a különlegességben lássa meg és érezze meg az ember, az Istenhez tartozó, hogy a láthatatlan Isten látható módon itt van velünk. Olyan szeretetben van itt, ami lehet, hogy nem mindennapos. Az életnek vannak ilyen kiváltságos pillanatai. Néha nagyon mélyen a bajban, máskor pedig éppen a magasságban. Amikor a láthatatlan Isten látható módon mutatja meg önmagát. Az ő szeretetét. És ennek a láthatatlan isteni jelenlétnek tanúi vannak. Jézus ezt mondja, nem én magam tanúskodom magamról. Mert van, aki rólam tanúskodjon. A bibliai időkben két tanúra volt szükség, hogy valami hitelesnek legyen, és neki volt két tanúja, ezt is sorolja fel itt a farizeusokkal való beszélgetésben. Az első tanú, emberi tanú, Keresztelő János, akit az Isten azért küldött, hogy utat készítsen a világosságnak. Ő a világosságra mutató jel volt, mondja Jézus közöttetek. Betöltötte, mert létében felvállalta az ő küldetését, szavaiban hirdette, és szentnek is tartották sokan a kortársak közül. Volt, aki félt tőle, volt, aki pedig pont ezért a szentségért gyűlölte. Így is veszítette az életét, fejét vetette neki egy olyas valaki, akinek a bűnét így szembe mondta. A királynak a leánya. Létében felvállalta a láthatatlan Isten jelen valóságát, jel volt, de ő túlmutatott önmagán. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Isten küldöttei sohasem önmagukról beszélnek, már bár ők jelenítik meg személyükben az Isten jelen valóságát. De ők nagyon jól tudják, hogy nem róluk szól az igazság, hanem az igazság túlmutat az ő személyükön. És ennek az igazságnak átadott élet teszi szabaddá az embert. Keresztelő János az emberi tanú volt, akit ki kellett iktatni, mert másképp nem lehetett. Mert szembesülni kellett az Istennel, és az ember nagyon sokszor úgy iktatja ki az Istennel való szembesülés komolyságát, hogy kiiktatja az életéből azt, aki zavarja. A másik tanú, aki Jézus mellett tanúskodik, az maga az Atya. Aki az ő hatalmát átadta, azt is mondhatnám, a másik oldalon ott áll az isteni tanúság tétel a fiú mellett. Aki átadta a hatalmat, és Jézus cselekedetei a mennyei Atyának a hatalmát mutatják meg itt a földön. Amit ő tett, és amit ő tesz a mai napig, az az isteni jelenlétről tanúskodó igazság. A Jézusban megjelenő erők tanúskodnak az Isten mennyei hatalmáról és erejéről. Sokszor halljuk, talán hallottátok ti is a kérdést. Mutasd meg nekem az Istent, és én akkor hiszek. Testvéreim, a láthatatlan Isten itt a földön nem látható. Majd a mennyek országában fogjuk őt színről színre látni. Isten nem lehet megmutatni, de meg lehet mutatni sok olyan embert, aki ennek a láthatatlan Istennek a gyógyító szeretetétől megváltozott, meggyógyult, megfordult az élete, megszabadult rabságából, lelki rabságából. Úgy is mondhatnám, sokan voltak, akik megtértek, és új életet nyertek. Na ezek az emberek tudnak tanúskodni a láthatatlan Isten látható jelenlétéről az ő életükben. Ha találkoztak ilyen emberre, higgyétek el, vannak emberi tanúságtételek, és van az isteni tanúságtétel. Mind a kettő igaz. Adja Isten, hogy megtapasztaljátok sokszor az életetekben a láthatatlan Isten látható hatalmát és erejét a ti életetekben. Amen. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy te magad vagy, aki mennyei hatalmadból eljössz hozzánk, hogy a Szentlélek jelenlétében, az írás világosságában, a kijelentés gyönyörűségében bizonyságot tégy önmagadról, és arról a hatalomról, amelyet kaptál a mennyei atyától, hogy ezáltal csodákat tégy itt a földön. Megtetted ezt a csodát, míg itt voltál testi valóságodban, és megteszed ezt a csodát a lélek hatalmában azóta is. Hiszen csoda önmagában az, hogy az a kiválasztott gyülekezet, amely elindult, amely először csak 12 rongyos tanítványból állt, akik között volt tagadó és volt áruló is, mégis valami olyan csodát tettél, amely elérte a világnak a legutolsó pontjáig, mert az evangélium hatalma eljutott mindenhová. Hát nem csoda ez, hogy 12 egyszerű tanítványtól eljut az evangélium a világ minden sarkába. Akkor és azóta is sokakat hívsz, akiket megérintett ez az isteni jelenvalóság. Akik nem a láthatatlan mienségére kérdeztek rá, hanem az életükben megtapasztalható, látható csodára adtak egy igenlő választ. Igen, Uram, én szeretlek téged, mert te velem vagy minden nap, s nem azért, mert a két szememmel látlak és a két fülemmel hallok, hanem azért, mert te megtapasztalható módon emeled fel az életemet, a mélységből megtartasz a poklok nyomorúsága kínjai között is. Mert Uram, te vagy az, aki gyógyítasz, aki a betegségben erőt adsz. Mert Uram, te vagy az, aki a magányomat oldod. Mert Uram, te vagy az, aki megtalálod az elveszettet. Boldogok, akik így ismernek fel. Nem az értelmetlenre kérdeznek rá azért, hogy a saját igazságukat bizonyítva lássák, hanem a látható és tapasztalható igazságot és valóságot vallják és hirdetik. Köszönjük neked, hogy ennek részeseivé teszel minket. Köszönjük azokat, akik így tudják elfogadni a te igazságodat. Ezért is imádkozunk, különösen azokért a beteg testvéreinkért, akik naponta szembesülnek testük gyengeségével, vagy szembesülnek azzal a kihívással, amely a lelküket töri össze, amely álmaikat dönti romba. Légy velük, minden nap légy ott, adj erőt, adj kegyelmet. Imádkozunk azokért is, akik ott állnak, betegek és betegágyak mellett, hozzátartozókért, ápolókért, orvosokért. Imádkozunk azokért, akik emberi módon elmentek már a minden élőknek útján, illetve azoknak a hozzátartozóiért, különösen ma imádkozunk egy olyan családért, akiknek az örökségében benne van a te nevednek ismerete, és a te jelenlétednek elfogadása és szeretete. Egy évtized múlása után is élően jár vissza ez az örökség. Légy azokkal, akik itt maradtak, akik itt vannak még, hogy számukra is felragyogjon majd az örökkévaló reménység, hogyha eljön a majd, akkor ott lesznek azokkal, akik előttük mentek a te országodban, a te dicsőségedben. Adj áldott emlékezést, vigasztalást, megerősítést. Imádkozunk azokért, a gyermekeinkért, akik elindulnak a nagy vakációra, hogy baj ne érje őket. Szülőkért, gondozókért, gondviselőkért, akiket elengedsz, enged, hogy vissza is jöjjenek békességgel a családokba. Imádkozunk azért, amit nem tudunk összefoglalni előtted, azt is fogadd el. Csöndben azért tesszük, hogy hallgass meg,
teljesíts fiadért a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.